Edmund Rostand talán nem gondolta az 1800-as évek végén a Cyrano de Bergerac című darabjának bemutatóján, hogy a romantikus nagyorrú hősön túl fogalmat is alkotott. Bár lehet, hogy ezzel a fogalommal akkor még nem nagyon tudott volna mit kezdeni, hiszen még Cyrano verses levelekben bűvölte el barátja nevében szerelmi vallomásokkal a bájos Roxant, a 21. században erre már nem sok szükség lenne. A közösségi oldalakon mindenki olyan képet fest magáról, amit a legelőnyesebbnek gondol, és nem kell ehhez mások segítsége. Tasnádi István is ezt a nagyon is aktuális problémát lovagolta meg Cyber Cyrano című darabja megírásakor, még egy csavarral megspékelve az amúgy mindennapos történetet. Mi van, ha az illető, tegyük fel egy fiatal lány, nem létező alakok bőrébe bújik és onnan manipulálja az interneten keresztül embertársait? A Sepsi Szentgyörgyi Cimborák Bábszínházban február 29-én mutatták be a Cyber Cyranót, melyet Lázár Nagy József rendezett. Vele beszélgetünk a darab kapcsán a virtuális világ veszélyeiről is. Azt gondolom, hogy eléggé aktuális ez a történet, sőt, még sosem volt ennyire aktuális.
Tényleg aktuális, mert olyan közhelyesen hangzik már, de az elmúlt 3-4 évben nagyon felgyorsultak, főleg az internettel kapcsolatos dolgok, ami a Facebookot illeti, a Twittert, amelyik annyira nem terjedt el itt Európában, de a tengeren túl nagyon erős. A mindenféle fajta alkalmazások, mindenféle fajta közösségi média, hogy nevezik egy szóval. Az van velük, hogy mint minden eszközzel és minden, ha helyesen használod, akkor teljesen rendben van. Tehát én túlzásnak tartom, akik világvégét kiáltanak ki, vagy emberi kapcsolatoknak a megszakítását, vagy mit tudom én, átköltözését egy virtuális térben, és ilyenekkel riogatnak. Ha tudod, hogy mi van vele, és milyen veszélyek, illetve milyen előnyökkel jár ezeknek a használata, ezeknek a felületeknek, mondjuk így, hogy felületek, akkor totálisan rendesen lehet használni őket. Az más kérdés, hogy ugyanúgy könnyen manipulálhatók vele, közvélemények, egyének és csapdahelyzeteket is rejt magának. De ezért mondom, ha az ember felismeri, akkor szerintem rendben. Én, aki csak használom ezeket, úgy érzem, hogy helyesen tudom használni, csak a mai tizenévesek, és erről szól a Cyber Cyrano, azok pedig lételemüknek tekintik, és anélkül egy lépés sem tudnak tenni, és ez bizony sokszor baj. Így látom én ezt a történetet. Mert a történet az tulajdonképpen tényleg egyszerű, csak az a kérdés, hogy meddig terjedhetnek el a határok, meddig lehet valakivel ilyet művelni, mint ebben az előadásban, a Zsuzsi nevezetű szereplő. Mert van 3 ember a színpadon, és gyakorlatilag ez egy mikrokozmoszt alkot, rajtuk kívül senki sincs. Felnőttek világa egyáltalán nem létezik a Tasnádi szövegében, se az én előadásban, a mi előadásunkban sem. Olyan egyszerű tényleg, hogy Zsuzsi szereti Mátét, Máté nem szereti viszont Zsuzsit, neki Henny tetszik, és akkor ettől a pillanattól kezdve beindul az őrület. Csak hogy kérdés az, hogy Zsuzsinak milyen joga van, és miért teszi mindazt, amit tesz az előadás alatt. Miért manipulál úgy embereket, milyen jogon. És ezek egy olyan csomó kérdésről felvetett, amit 2 hónap alatt a próba folyamat alatt mi rengeteg éjszakákat boncolgattuk.
Jaj! Viktor haverom látott az ismerőseinkhez. És azt kérdezi, hogy bejelölt.
Milyen Viktor? Nem is ismerem.
Baromi jó fej. 2 éve nyáron együtt voltunk Skóciában.
Te voltál Skóciában?
Ahogy a nyelvi táborban. Ő pedig ott birdwatching volt a szüleivel.
Mit csinált?
Birdwatching
volt.
Madarakat fotózott.
Jó! Hát ez rohadt izgi lehetett.
Hány éves?
17.
És diplomata akar lenni, mint az apja.
Diplomata?
Van egy vitorlásuk az Adrián.
Ne! Az király!
A mai világban ez különösen veszélyes lehet. Ugye olvashatunk híreket arról, hogy fiatalok öngyilkosságot kíséreltek meg, vagy sikeresen sajnos végre is hajtották, tehát azáltal, hogy a társadalom az ő korosztályuk hogyan ítéli meg őket, de itt egy kicsit egy ilyen fordított történet, tehát a kevésbé sikeres lány az, aki gyakorlatilag kegyetlen játékot játszik az úgymond elismert társaival.
Igen, ez is jó kérdés, mert ezt is boncolgattuk, és ez nekem mai napig is kérdés így az előadásban, hogy mennyire sikeres a másik kettő, illetve mennyire sikertelen Zsuzsi. aki kitalálja mindezt. És, és rájöttünk arra a próba folyamat alatt, hogy Zsuzsinak sincs semmi baja tulajdonképpen. Tehát csak önmagával van problémája. Se külsőleg nincsen semmilyen probléma, pont olyan szép és csinos, mint, és pont olyan átlagos idézőjelben, mint a többiek, mint a világ, nevezzük így, fogalmazzunk így. Talán annyi van benne, mint szereplő, hogy műveltebb, okosabb, ezért sok mindenre rálát, amire a másik két szereplő nem. De nem egyáltalán, nem az van vele, hogy ő, neki csak saját magában van baja. És hogy honnan fakad ez, erre eléggé homályos magyarázatokat ad a dráma, és eléggé zavarosak a válaszok is erre fel.
Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig a fiataloktól, tehát ettől a korosztálytól, akiket tulajdonképpen a darab is jellemez?
A darab az van, hogy a bemutató után nem sikerült igazán játszanunk, tehát ez egy áldatlan állapot, amiben most vagyunk, és megpróbálunk mindenféle alternatív helyszínt keresni ennek az előadásnak. Az a jó, hogy a bemutató után egy magyar tanárnő, a Székely Mikó kollégiumból összegyűjtött a diákjainak a véleményét, és amin számomra nagyon jó volt, és nagyon jó esett, hogy rengeteg kérdés felvetett bennük, ugyanakkor rengeteg választ is kaptunk, mi is tőlük, tehát egyértelműen pozitív visszajelzések voltak, és annak örülök, hogy átjutott, mert nekik szól ez, egy ilyen 14 pluszos előadás, 14 évtől felüli diákoknak, gyerekeknek, embereknek, felnőtteknek is szól ugyanakkor. Tehát nagyon jó volt azt visszaolvasni, mert átküldte, leírta és átküldte egy e-mailbe, hogy hogyan vélekednek a tizenévesek erről a történetről.
Ugye volt már itt a Bábszínházban, a Kire ütött ez a gyerek, a Janikovszki Éva alapján készült, hát nem is báb előadás, ugyanígy élő szereplők játszották. Most ez volt gyakorlatilag a következő állomás, ami, ha lehet azt mondani, még, tehát ahogy eltelt annyi idő a bemutató óta, most azóta felnőttek, vagy annyival idősebbek azok a gyerekek. Ez most szempont lesz. Nyilván eléggé kaotikus a Bábszínház helyzete jelenleg, ugye Nagy Kopecki Kálmán eltávozott közülünk, tehát nem nagyon tudni, hogy mi lesz, de van valami tendencia, amit már láttok, hogy akkor igen, ezt folytatni, és hogy mivel folytatni?
Az van, hogy ez az előadás is született. Érdekes módon már a tavaly májusban, tehát még Kálmán élt, és beszélgettünk, és erről pont erről dumált, mondta ő nekem, hogy Jocó, kéne keres valami szöveget, valami felnőttes, nem felnőttesebb, hanem, hogy is fogalmazott, nagyobb gyerekeknek, mert pont a Kireütöttnek a sikere is, annak a nyomán gondoltuk azt, hogy akkor szólítsuk meg ezeket a, úgymond, kinőttek a Bábszínházban, nem nőttek be a színházba generációt, akikkel tényleg nagyon keveset foglalkoznak általában a színházak, az intézmények, és mondtam, hogy jól van, Kálmán, ez így rendben is van, de mondom, ez tavaly májusban volt, hazamentem, és a feleségemmel együtt ráakadtunk erre a szövegre, ő ajánlotta ezt, ő dramaturg végzettsége szerint, tehát ismeri ezeket a történeteket, ő ajánlotta, mondtam, hogy kell egy olyan történet, hogy kevés szereplős, tudván azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, akkor sem voltunk nagyon rózsásabb helyzetben, kevés szereplős, de tínédzsereknek szól a történet. És ő ajánlotta nekem Tasnádinak ezt a szövegét, és egyből azt mondtam, amikor elolvastam, hogy na ez az, ez jó lesz, ez izgalmas, engem izgat több okból, elsősorban pont, mert akkor a lányom van, 15 éves lányom van, amelyik pont ennek a generáció, és pont úgy használja ezeket a kütyüket, dolgokat, applikációkat, az internetet, hogy valami elképesztő, tehát az mindig csak rácsodálkozok, és az a mód, ahogy ők kommunikálnak egymással, ahogy feljönnek, 3-4 barátnő bejön hozzánk a lakásba, bejönnek a lányszobába, és gyakorlatilag nem beszélgetnek, hanem mindenki a telefonját rája, vagy egymásnak küldik körbe kereken az üzeneteket, miközben ott ülnek egymástól pár centire. Ez valami elképesztő élmény volt számomra. Mindig vagy az, hogy éjjel 2-3-ig még folyik a csecs, az internet, és hallom, és ha én később érek haza, látom, hogy ég a villany a szobába, és neteznek, és csetelnek, és kérdeztem, hogy többször kérdeztem például a lányomat is, hogy miért nem hívott fel őket telefonon, vagy miért nem beszélitek meg, és mindig azt mondta, hogy csetbe az a jó, mert hogy ez izgalmas. Ez izgalmasabb, mint élőben beszélgetni, mert logikus, van egy olyan dolog, hogy el tudsz rejtőzni valami mögé, át tudod gondolni a gondolataidat, át tudod fogalmazni, csak úgy küldöd el, és ebben van mindig egy ilyen rejtélyesség. Nos, ezek a gondolatok voltak az első gondolatok, amik beindították az agyamban ezt az előadást.
És mit gondolsz, hogy ennek az előadásnak, már mondtad azért a visszajelzéseket, de lesz valami hatása abban, például mesélted a lányod is, hogy hogyan viszonyul az internethez, tehát elgondolkoznak ezek a mai fiatalok, hogy talán túlzásba viszik, vagy mit írtak azok a diákok?
Pont ezt írták, hogy hogy át kell gondolni, mert egyik lány írta, ha jól emlékszem, egyik ilyen bejegyzésben, hogy neki azt tetszett a legjobban az előadásban, hogy, és ő személyesen úgy gondolja, hogy át is fogja gondolni a kapcsolatait, mármint a Facebookkal, meg a különböző internetes felületekkel, mert hogy milyen, milyen veszélynek vannak kitéve. Nem tudom, hogy az a célja az előadásnak, hogy, hogy megváltoztassa őket, mert nem tud, nem is kell, de ha legalább az a szülő, aki eljön az előadásra, vagy az a diák, aki beül erre az előadásra, legalább utána 5 percig elgondolkozik, na legyen 2 percig, hogy, hogy hogy is van ez a dolog az internettel és a reális világgal, akkor én azt hiszem, hogy nyert ügyünk van.
Életben a Tasnádi István által megírt Zsuzsi nevű alak mellékszerepet játszhatna a társai között. Itt azonban nagyon is főszerepe van, hiszen ő mozgatja az eseményeket. Hogy mi motiválja ezt a figurát, arról a Zsuzsit játszó Lukács Emőkét kérdeztük. Azt mondta a rendező, hogy egy kicsi megviselt téged ez a próba folyamat. Miért?
Hát egy olyan fajta színjátszásra kellett úgy kellett játszanom szerepet, ahogy évek óta nem, vagy ahogy még szinte az egyetemen sem, mert úgy így én bábozni tanultam, ami egy teljesen más lelkiállapot, más színészi jelenlét, ahol magadat minél inkább háttérbe kell szorítsd ahhoz, hogy a bábú érvényesüljön, itt pedig magamat kellett előtérbe helyeznem, és a saját magam mimikái által, meg a testemnek a jelenlét által kellett kifejezzem. Ami gondolom egy színésznek, aki ezt csinálja évek óta, nem probléma. Nekem ilyen pillanatban könnyebb egy bábút előtérbe helyezni, és ő általa kifejezni. Ezt tanultam.
Igen, de ha azt nézzük, akkor ebbe a figurába belefér ez a fajta, úgymond, hogy, hogy magadat egy kicsit háttérbe szorított, hiszen Zsuzsi egy ilyen háttérbe szorított lány, uh-huh. aki úgy néz ki, vagy az első ránézésre úgy tűnik, hogy ő az áldozat, tehát egyfajta a társadalom áldozata, mert nem olyan rámenős, nem olyan csinos, nem olyan nagy hangú, és aztán végül kiderül, hogy nem ő az áldozat, hanem pont, hogy ő lesz az, aki másokat áldozattá tesz. Te uh-huh. hogy élted meg?
Maga a Zsuzsi figurája nem áll különösebben távol tőlem, mert ő azt hiszem egy ilyen nagyon önsajnáló figura, aki aztán végül kézbe veszi a dolgokat, tehát magamat sajnálni én is tudom, így az életemnek az eseményei kapcsán. Úgy gondolom, hogy Zsuzsi, mint nő, nem is véletlenül, hogy egy női szerepnek írta meg ezt Tasnádi, egy nagyon identitászavarban szenvedő nő, és mivel, hogy ő nő, vagy lány, de hogy a darabban is benne van, hogy mert én azért nő vagyok, ő mindenképpen nő szeretne lenni, de nem tud lenni, mivel, hogy én ilyen pillanatban úgy gondolom, hogy a nők a kapcsolataikon keresztül értékelik önmagukat és a világgal való viszonyukat, és neki effektív nincsenek kapcsolatai. A szüleivel nincs viszonya, elmondja az elején, hogy az anyja minden nap bejön és összeszígya, tehát effektív ez nem érzelmi viszony. Máté van, akihez ragaszkodik, viszont Máté nem ragaszkodik hozzá, és ennyi. Tehát Zsuzsi, a Hennivel való kapcsolata sem a másik szerepel. Egy kicsi mikrokoszmoszban vannak, ahol egyedül Mátéval lenne viszonya, és hogyha ez a viszonya megszűnik, akkor ő effektív nem tudja magát. Tehát azért ragaszkodik ehhez a viszonyhoz ennyire, mert ebben tudja értelmezni magát, nincsenek más viszonyai.
Nem tudom, hogy vannak-e ilyesmi korú ismerőseid, mint amiről akikről a darab szól, de te mondjuk így, hogy már megformáltad ezt a szerepet, és mondom, a mélyére mentél a figurának, te mit tanácsolnál ezeknek a lányoknak, akik ugyanígy nem bíznak magukban, és másokon keresztül próbálják definiálni magukat?
Az, hogy egy tini lány nem bízik magában, az nem csak a Facebook, nem ennek a Facebook világnak a problémája, azt hiszem, hogy ez előtt is probléma volt, ezt valahogyan meg kell tanulni. És azt hiszem, hogy egy tini ezt magától nem tudja. Itt a szülőknek is a sarkukra kell állni. És a tanároknak is szerintem. Elsősorban, amíg gyerek a gyerek, az 18 éves koráig gyerek, még utána is, de addig jó lenne, ha a felnőttek tudnának valamiféle felelősséget vállalni értük, és utat mutatni, még akkor is, hogyha nehéz, mert nagyon gyakran nehéz, vagy nagyon gyakran elutasításba ütköznek. És jó lenne, a fiatalok ezt meg tudnák tanulni, elfogadni. Én gyerektáborozok, és ott van kapcsolatom ilyen korú lányokkal, és döbbenve látom, hogy az életüket a Facebookon élik. De amikor eljönnek hozzánk egy hétre a táborba, ahol nincs se villany, se internet, se benti WC, tehát a patakban mosdunk, tehát azt látom, hogy abszolút ki tudják zárni ezt a másik életüket. Tehát tudnak emberi kapcsolatok szintjén mozogni, és igényük van rá. Tehát effektív meg kéne tudni teremteni nekünk felnőtteknek azt a közeget, vagy megmutatni nekik, hogy másképp is lehet.
Tehát ez a szülő felelőssége gyakorlatilag?
Hát a... is, meg a tanároké, meg a felnőtteké.
Ez a sztori egy valós történeten alapul, erről tudsz valamit mondani, hogy Tasnádi István mi alapján írta meg ezt a darabot?
Hát a Nagy Lázár József kollégámtól, amit tudok, ő mesélte, hogy egy budapesti iskolában történt meg ez a dolog. Nem jutott el eddig, nem jutott el egészen eddig a pontig. Az egyik szülő észrevette a dolgot, és aztán együtt pszichológusok segítségével az egész osztály megrágta, átbeszélt ezt a dolgot. Természetesen a két lány az két külön iskolába került aztán.
Még csak egy előadás ment ebből a Cyber Cyranóból. Milyen élményed volt a közönség felől, a visszajelzések mik voltak? Vagy te mennyire érezted azt, hogy most, amit itt csináltok, annak igenis nagy jelentősége van?
Jó visszajelzések jöttek, főleg a tinik részéről. Tehát nagyon aktuálisnak érzem, és nagyon... annak ellenére, hogy én magamat nem érzem, vagy nem érzem a szerepemet késznek, vagy hogy ez nekem még sok munkám van ebben az előadásban. Az egyik dolog, ami felküld engem a színpadra így félkészen is az, hogy ez a történet annyira erős és annyira aktuális, hogy el kell, hogy hangzódjon, és ezt a közönség abszolút visszaigazolta, hogy erre szükség van.